Áldott estét kívánok! Először is köszöntöm vendégeimet, Gyulát és Andrist, és a technikai segítő kollégát, Farkas Miklóst, sok szeretettel. Az alkohol problémákról fogunk beszélni. De a mai estét szeretném elkezdeni a kafarnaumi százados szolgájáról való történettel. Ez Máté 8. ének 5-től 11. verszaka. Amikor Jézus beért Kafarnaumba, egy százados járult eléje. Kérve őt, Uram, szólította meg, szolgám bénán fekszik otthon, és rettenetesen kínlódik. Megyek és meggyógyítom, felelte Jézus. A százados pedig így szólt, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. Magam is alárendelt ember vagyok, s katonák szolgálnak nekem. Ha azt mondom az egyiknek, menj el, elmegy. Ha a másiknak szólok, gyere ide, oda jön azonnal. Vagy a szolgámnak mondom, tedd ezt meg, és ő megteszi. Ennek hallatára Jézus elcsodálkozott, és kísérőihez fordult. Bizony mondom nektek, egész Izraelben nem találtam ekkora hitet. Ezért mondom, sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában. Jézus még sokakat meggyógyított, vakokat, sántákat, bénákat, leprásokat, és mindnek azt mondta, menj, hited meggyógyított téged. A kafarnaumi százados hite megérintette Jézust. Ahogyan ő parancsol a katonáinak és a szolgáknak, úgy parancsol Jézus a lelkeknek, a nyavajáknak, de még a gonosznak is. Jézusnak, Isten egyszülött fiának az Atya ilyen hatalmat adott. Hát akkor mi is kérjük bátran, hogy segítsen bennünket gyógyulásunkban és belső hitünk növelésében. Tehát ezzel a kis történettel, evangéliumi mesével, történettel szerettem volna bevezetni a mai beszélgetésünket, és Andrissal és Gyulával az ő életükről, aztán később a hitük kialakulásáról és gyógyulásukról szeretnék hallani. Andriskám, légy olyan kedves, kezdette, meséld el, hogy hogyan alakult ki a függőséged, mikor kezdődött, mik voltak az előzmények, esetleg családi vonatkozásokkal együtt. Parancsolj!
Jó estét kívánok! Bácskai István vagyok, Ráckeresztúrról.
Igen, és akkor meséld el, hogyan kerültél Ráckeresztúrra, mi volt az oka ennek, hogy oda mentél, mióta vagy ott, és mik a terveid?
Hát én kábítószerről függő voltam, én úgy kezdtem, de arról sikerült leszoknom önerőből, viszont utána sajnos szert váltottam, és átszoktam az alkoholra. Uh-huh. És az alkoholra nem boldogultam. Tehát ez vezetett engem Ráckeresztúrra.
Hány évig itt áll, és naponta mennyit körülbelül?
Hát én egészen korán elkezdtem inni, én 36 éves vagyok, és körülbelül 20 éve iszok.
Hát az 20 éve?
Igen.
Az komoly, komoly idő. Hát, és most itt vagy viszont, ami azt jelenti, hogy véget akarsz vetni ennek az életmódnak, és hát nem csak itt vagy, hanem Ráckeresztúron, ami micsoda?
Ez egy drogrehabilitációs otthon. Segít a kábítószerfüggőknek, a gyógyszerfüggőknek, az alkoholistáknak.
Alkoholfüggőknek, igen, igen. Igen. És meddig leszel ott, vagy körülbelül mit tervezel?
Hát előre láthatólag én most a 9. hónapomat taposom. Uh-huh. Én tavaly 5. hó 2-án érkeztem a házba.
Igen.
És nagyjából, hát még egy 3 hónapot tervezek.
Uh-huh. Na, hát nagyszerű, akkor rajta, csak így tovább. És hát akkor hallgassuk meg téged is. Nem mutatkozzál be, légy szíves.
Én András vagyok.
Igen.
kábítószerfüggő. Hát most már 16 évvel ezelőtt kezdődött igazából így a függőségem, ha nevezhetjük így, hogy így a kialakulása.
Hát ahhoz képest, hogy ilyen fiatalnak látszol, hány éves vagy?
30.
30, és 16 éveket, tehát 14 éves korodtól.
14 évesen kezdtem el így. Hát először a füves cigivel, de már mondjuk 13 évesen azért így volt, hogy így hétvégente így tekilázgattunk.
Uh-huh. Szóval, 13 évesen?
Aha, igen.
És a szüleid tudtak erről?
Nem igazából. Hát így az idősebbekhez húztam egy kicsit azért ilyen egy-két évvel idősebb.
Magas voltál?
Tehát... Igen. Aha. Idősebbekkel barátkoztam, aztán igazából ő, hát azért én voltam 13, 15, mondjuk 16, uh-huh. Úgyhogy így próbáltam így én is így menni velük előre, ha lehet ezt így mondani.
Aha, és nem vették otthon észre, hogy itt áll, vagy?
Hát bíztak bennem talán, és így nem voltam úgy ellenőrizve, igazából azt lehet mondani.
Hát gondolom későn jártál haza.
Hát nem, igazából én ezt úgy oldottam meg mindig, hogy amikor általában ilyen kicsit ilyen kimaradósabb esték voltak, akkor mindig az volt, hogy ott alszok az egyik haveromnál, akit így anyám ismert, mondjuk, és akkor így a bizalommal való visszaélés mentén biztosítottam magamnak mondjuk így a lehetőséget, hogy egy kicsit tovább tudjak kimaradni, mint ameddig amúgy el lettem volna engedve, szóval így azért így a tinédzser koromban így nagyon sokáig így oldottam meg így a kimaradásaimat, úgymond egy ilyen alibit gyártottam magamnak.
Uh-huh. És a barátod, akinél aludtál, az ő szülei?
Hát ők jobban el voltak engedve azért, mint én, meg hát aztán nem tudom, hogy jelenleg már azért így sok mindenkinek azért így tudja talán így a szülője, akivel így együtt anyagoztam, vagy így elkezdtük igazából, de hát most a hányféle szülő, szerintem annyiféle hozzáállás. Uh-huh. Meg azért én mélységében más utat jártam be azért, mint akikkel így ebbe az időbe voltam, vagy így. Így bulizgattunk, tehát azért nekem talán mélyebbre sikerült ez az egész utazás, vagy nem tudom.
Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. És akkor hogy határoztad el, hogy abba hagyod, vagy más
hát,
utat igazából, folytatod az
hát
életedet?
A család is, tehát azért nekem egy ilyen volt, azért többször volt otthon ilyen lebukásom, úgymond, tehát azért így voltak ugye rendőrségügyeim is, akkor is nyilván így mindig kiderültek a dolgok, nagyon sokszor ígértem meg, hogy most akkor így változtatok meg, hogy új esélyt kaptam otthon, meg újra bizalmat megkaptam, és akkor nyilván ezzel így rendszeresen így nem tudtam élni amúgy, mert hát nem akartam. Hát most jelenleg egy ilyen több összetevős történet végének a hozadéka az, hogy most így megint, hát már lassan egy éve így felépülésben vagyok, szóval így február 4-én lesz egy éve, hogy így én is elkezdtem ugye ezt a terápiát. Igazából hát a családi helyzet, tehát azért így a végül is egy autóbaleset, ami mentén így.
Te vezettél?
Igen.
És koccanás volt, vagy mi?
Igen, de csak nekem esett így bajom.
Mi bajod lett?
Hát igazából eltört az órom, akkor körbe repettek a bordáim, belső érzésem
nem
voltál
volt. Bekötve?
De be voltam.
És ennek ellenére?
Igen, meg megrepett a májam, tehát így az orvos így mondta, hogy a belső gyulladásos értékeim a normának a 200-300%-osa volt, és hogy azt mondta, hogy más ilyen értékekkel nem is él, magának meg látszólag semmi baja.
Ja, hát, aztán... veled volt az őrangyalod.
Velem.
De azt hiszem, igen. Tanultál ebből.
Hát, arra törekszem, igen, hogy tanuljak belőle, igen. Hát azért már elég vékony jégen táncoltam, azért azt lehet mondani. Meg hát ugye, ha használok, akkor az, az az első mozdulatom, hogy így a családi szeretetet, meg így a családi kapcsolatokat így lesöpröm magamról, kicsit ilyen érzéketlen módon, tehát, hogy így egyből
most
a családom...
Most még otthon élsz?
Nem otthon laktam én már így az utolsó években.
Önállóan, vagy barátokkal?
Hát önálló, de azért azt gondolom, hogy a családom nélkül lehet, hogy az utcára kerültem volna, szóval így a fedél mindig volt a fejem fölött, szóval azért annyira mindig kaptam valami támogatást, vagy azért ez a fajta biztonság így mindig megvolt, még hogyha esetleg szóba se álltunk úgymond egymással, mert már volt olyan időszak is, hogy például az öcsémet se engedte így anyám nagyon át hozzám, mert így tisztában volt azzal, hogy milyen állapotban vagyok, meg hogy nagyjából milyen mélyen van az életem, úgyhogy igazából volt olyan, amikor csak havonta egyszer így találkoztam a családom valamelyik tagjával, vagy a nevelőapámmal, és akkor így az albérletre, meg a rezsire így kaptam pénzt, és akkor de azon felül így nem igazán volt.
És nem dolgoztál?
Hát inkább ilyen könnyű pénzt hajtottam. Volt, dolgoztam
mondjuk
azért úgy.
Mondjuk drogterjesztés, ilyesmi.
Igen.
Hát az elég nagy baj, mert igen. Akkor nem csak magadat, hanem másokat igen. Is veszélyeztetsz. Na és nálad mi volt a helyzet?
Hát, mint mondottam, én már elég korán elkezdtem inni, illetve kábítószerezni.
De még egyszer mondd csak, hány éves voltál?
Hát mikor így erősödtek ezek a dolgok, olyan 16 éves körül lehettem. Uh-huh, azt uh-huh. hiszem. De nálam leginkább talán édesapám halála indította be ezt a folyamatot egy olyan 6 éve, uh-huh. amikor is nem csak édesapám halt meg. Tüdőrákban. És sajnos... Köszönöm. Végignéztük sajnos a leépülését édesapámnak. Mert hát megmondták, hogy ez már így menthetetlen, tehát nem tudnak velem mit csinálni. Emellett én szétmentem az akkori párommal, kedvesemmel, a gyermekeim édesanyjával, van két lányom.
Mekkorák?
9 és 6 évesek, 2 lányom van, valamint megszűnt a munkahelyem, bezárt, tehát nem rúgtak ki, hanem egész egyszerűen megszűnt a cég, ahol dolgoztam. Valamint volt egy komoly balesetem, amiben majdnem belehaltam, lepottyantam a tetőről.
De jó ég.
Egy hátast betonra, és utána megállapították nálam a poszttraumás epilepsziás depressziót. Tehát, hogy ez a 3 dolog, vagyis ez a 4 dolog lezajlott körülbelül 3 hónap alatt. És annyira megtörtem utána, hogy nem bírtam talpra állni.
Hát nem csodálom. A kislányaid? Tartod a kapcsolatot?
Igen, tartom.
Uh-huh. Értem. És te most Rácz Keresztúron vagy?
Így van.
Uh-huh. Még meddig?
Hát még egy 3-4 hónapot uh-huh. tervezek nagyjából.
És aztán mi a terved?
Hát ki szeretnék menni támogatott lakatásba. Akkor van egy új párkapcsolatom. Uh-huh. Van egy új kedvesem, egy tündér. Nekem ő a fény az éjszakában.
Tehát, és ő elfogad téged így, igen. Tudja, hogy felépülőben vagy, igaz?
Így van.
Tudja, és segít ebben.
Ő erősít bennem mindent, tehát, hogy így részben miatta kezdtem el ezt az egészet csinálni.
Értem. Hát gondolom azért elsősorban saját magad miatt, mert...
Hát, az igazság, hogy az elején nem. De ez az idő múlásával nagy mértékben megváltozott bennem.
Tehát ő motivált elsősorban, és most már azonosulni tudsz ezzel a szándékkal és akarattal. Igen. Nagyszerű.
Kellett egy lökés.
Értem. Na és nálad a kapcsolatokkal, hogy állsz?
Párkapcsolat?
Hát akár, vagy a család.
Hát a családi kapcsolataim azért így rendeződnek, meg alakulnak, meg formálódnak. Párkapcsolatom az nincsen. Uh-huh. Én most így... Én nem tudom, hogy milyen szempontból azért így most azt tervezem, hogy megfogadom azt, amit így tanácsolnak, úgy, hogy az első egy évben így annyira ne erőltessük ezt, mert hát így volt már ezzel kapcsolatos tapasztalásom, hogy azért így nem tudom, egy éves terápia után ugye nagyjából valahol a nullán vagyunk körülbelül, szóval hogy így a mínuszból így valahol így a nulla köré így sikerül magunkat feltornászni, és hogy igazából a korombeli nem szerhasználó lányok azért így jóval előrébb tartanak így az életbe. Szóval azért már így a 30 évesek között azért már azt lehet látni, hogy azért valami fajta hátterük, meg kialakított életük van, úgyhogy...
Családjuk esetleg,
igen, úgyhogy nem szeretném én ezt elsietni amúgy. Uh-huh. Az első egyébben, hogy azt szeretném, hogy kín lenni, szokni az ingereket, szokni, hogy kín vagyok, józan vagyok. Szóval nem is szeretném túlterelni magam, meg túlvállalni magam, mert egyszer már ebbe azért így belecsúsztam, hogy úgy nézett ki egy hetem, hogy tényleg minden volt, külön óra, meg két csoport, meg munka, és akkor így igazából így emellé még ugye egy párkapcsolatban is így beleugrottam az előző terápiám után, és hát én nem éreztem nagyon magam férfinak ebbe a kapcsolatban amúgy, megmondom az őszintét is.
De miért?
Hát nem tudom, tehát én is tármlakból jártam le, ugye ez a lányhoz, ő albilletbe lakott, meg autója volt, meg...
Tehát tudom, úgy érezted, hogy mint férfi, igen, le vagy kicsit maradva, igen, így a
igen,
egzisztenciálisan, igen, elsősorban.
Igen.
Uh-huh. És akkor vége is lehet, gondolom, a kapcsolatnak.
Igen. Hát meg nyilván ebben benne voltak a belső konfliktusok is azért, tehát hogy azért nekem az előző terápiámnak a nagy része az pont egy párkapcsolat feldolgozására ment rá. Én nagyon nagy százalékát tette ki az ezzel kapcsolatos munka. Most vagyok úgy, hogy a jelenemmel foglalkozok azért így, talán azt lehet mondani, hogy végig, nyilván, hogy a múltbeli dolgok is azért még, ami így feldolgozatlan volt, vagy így a családi kapcsolataimat így tovább dolgoztam, meg tovább értelmeztem, meg máshogy látok dolgokat, de hogy most azért így aktívabban így magammal foglalkozom, szóval, hogy így ebbe a helyzetben, amiben most kerültem, meg így raktam magam, ebben már tényleg csak így én vagyok, szóval, hogy így körülöttem azért tényleg most már így szétszakadt az egész, ami így volt, vagy amit újraépítettem, szóval most így kicsit ilyen mezítelenebbül.
Tehát úgy érzed, hogy a szociális hálód az már nem tart téged, tehát újat kell valahogy létesíteni.
Hát ugye? Nem is volt nekem nagyon ilyen józan szociális hálom már, azért így jó ideje. Egy-két ilyen józan kapcsolatom van, akik így ilyen régi barátok, és nem tudom, szóval, hogy így nyilván, amikor így aktívan benne voltam ebbe az egészbe, akkor nem kerestem őket, meg nyilván csak az anyagosokkal barátkoztam, de hát most eljutottam odáig, hogy meghoztam olyan döntéseket így a józanság mellett, mert hogy csak mellé tudom rakni, amiket mondjuk az előző terápiámon nem bizonyos kapcsolatrendszereimet így kidobom, tehát hogy meg egyszerűen elhagyom őket is. Tehát ezek mondjuk olyan kapcsolatrendszerek, amikért mondjuk sokáig mentem, tehát évekig dolgoztam, meg verekedtem föl magam igazából, ugye a hierarchiás létrán igazából, hogy minél jobb helyről legyen a cuccom első kézből, meg ilyen dolgok.
És ez így egy kicsit olyan verseny volt így a csoportban? Hogy
hát nem, vagy... nem feltétlen verseny, hanem ilyen minél korlátlanabbul szerettem volna ezt tűzni, szóval nem akartam senkire várni, nem akartam senkitől függni, ezért is kezdtem el találni, járulni igazából, hogy nekem ne kelljen ebbe igazodnom senkihez, vagy ne kelljen azt néznem, hogy mikor fogy el, vagy hogy mennyit használok, mennyit szívok, mennyit rakok, szúrok magamba.
Hát ez eléggé, hogy úgy mondjam, nehéz helyzetbe hozhatott téged akkor. És akkor ezzel együtt, tehát akkor nem is dolgoztál ebben az időszakban?
Hát nem igazán.
Tehát nem dolgoztál, hanem...
Hát hébe-hóba valamit, de amúgy nem. Az a nagy részét azt töltötte ki inkább. Tehát összesen ilyen 3 évet, ha dolgozhattam így, tehát 19 éves volt, amikor kijöttem a suliból. Még akkor 1 évet jártam főiskolára, aztán...
Milyen főiskolára?
Vendéglátás turizmus szakra.
Aha, tehát pedig az érdekes nagyon.
Hát, ja, csak ellinkeskedtem el.
Aha, és akkor 1 évet jártál, és utána hova mentél dolgozni?
Utána azt hiszem egy gyárba kezdtem el dolgozni, és akkor ott voltam 2 hónapot, aztán utána egy ilyen 2 évet biztos, hogy nem dolgoztam, aztán megint dolgoztam egy
és
évet
akkor
valamit.
Abból éltél, hogy adtál, vettél, kereskedtél drogokkal.
Igen.
Hát igen, ez eléggé nagy baj, mert így ugye, mint beszéltünk róla, nem csak magadat, hanem másokat is károsítottál.
Igen.
És nálad hogy alakult az élet?
Hát én már egészen korán elkezdtem dolgozni, tehát hogy én a sulit sajnos ott is hagytam. Tehát, hogy nekem még egy év kellett volna.
Hány éves korodban hagytad ott az iskolát?
18.
Az milyen iskola volt?
Körül lehettem, szakmunkás.
Aha, és mit tanultál?
Én vízközponti fűtésszerelőnek tanultam.
Pedig az egy komoly szakma, és jól is lehet vele keresni.
Nem kellett volna sok hozzá igazából, de idegesített, hogy nincsen pénzem. Az akkori baráti körömnek volt rendesen, tehát támogatták őket a szülők, és én akkor úgy döntöttem, hogy ezt akkor így ott is hagyom.
Téged akkor nem támogattak?
Támogattak, ahogy tudtak édesanyám még, de nekem az kevés volt, én úgy gondoltam. Tehát mindent megtettek, értem, de én azt kevésnek éreztem. Tehát a srácok a baráti körömből kaptak jogsit, kocsit, egyebeket, nekem nem volt. És ez engem idegesített. Tehát, hogy én egész korán elkezdtem dolgozni. Mindig is dolgoztam, de összebírtam egyeztetni a munkát az alkohollal, vagy kábítószerrel, vagy éppen a mit csináltam attól függően. Tehát, hogy a munka az mindig részese volt életemnek.
És tudtál magadnak venni autót, vagy?
Nem.
Annyit nem kerestél?
Azt nem. Tehát, hogy olyan komoly fizetésem soha nem volt, de azért mindig el tudtam magamat tartani, illetve a kis családomat, amíg egyben voltunk.
A két kislányodat?
Igen. Tehát, hogy arra futotta.
Aha. De hány évig éltetek együtt a családoddal?
Hát 5 évet.
Tehát már mind a két kislány akkor ugye megszületett.
Igen.
És jó kapcsolatod volt, és talán van is velük most is, ugye?
Igen. Sajnos kevesebbet látom őket, mint szeretném, de próbálkozok.
Egy héten egyszer azért találkoztok?
Nem, sajnos nem találkozunk egy héten egyszer.
Messze
laknak? Most legutoljára a karácsonykor láttam őket.
Messze laknak, vagy így van megállapítva?
Nem, nincsen megállapítva sehogy se, tehát, hogy nem mentünk bíróságra, semmiféle ilyen papír nincsen. Hát most ugye, hogy én bent vagyok a drograhabon, így kicsit nehezebb összeegyeztetni a dolgokat.
Hát nekik most igen, azért... de ugye egyébként is ritkán találkozol a lányokkal.
Igen.
De hát ez rajtad is múlik, nem?
Hát, hogyne.
Tehát, ha józan vagy, dolgozol, akkor nyilván meg tudod szervezni, hogy sűrűbben találkozzatok.
Így van? Ez a cél.
Értem. És most ők tudják, hogy te gyógyulsz, és kvázi kórházban vagy.
Igen, többször is voltak bennem.
Na, értem.
Tehát, hogy az édesanyjukkal jó viszonyt tápolunk, és többször behozta őket. Tehát, hogy ez nem titok számukra.
Értem. Na, és akkor a kislányok, és akkor lélekben melletted állnak, erősítenek téged.
Igen, hát főleg a nagyobbik, ő azért látott belőlem többet, tehát hogy neki több emléke van.
Tehát, a józan van... énedből, vagy a nem józan énedből?
Is. Is. Tehát, hogy van eszük a gyerekeknek.
Hát az van, az biztos, így van. És tehát akkor a lányok várnak téged vissza, haza, de buzdítanak arra, hogy csináld végig a terápiát, ugye?
Igen. Hát oda, haza már biztos, hogy nem megyek, de sokkal többet szeretnék velük foglalkozni, hogyha elvégeztem a terápiát.
Van külön lakásod, lakhatásod?
Nem, még nincs. Ezen még dolgozok.
Hát még hogyha alvérletben laksz, még akkor is oda is el tudod vinni a gyerekeket, meg programokat tudtak csinálni.
Persze. Egyelőre egy támlakot céloztam meg, aztán az majd kinövi magát.
Azért mondjuk ki, hogy támogatott lakhatás, ugye?
Elnézést,
támlak,
igen.
Ez ilyen tolvajnyelv, nem mindenki tudja, támogatott lakhatás. Ami a drog rehabilitáció után van egy ilyen lehetőség, hogy oda menjenek az emberek, ugye? És akkor itt viszonylag keveset kell fizetni, és normális körülmények között lehet élni, igaz?
Igen, hát hogyha elvégzi valaki a terápiát, akkor utána lehet bekerülni egy ilyen támogatott lakhatásba, ami lényegesen olcsóbb nyilván, mint egy albérlet, és ez azt a célt szolgálja, hogyha az ember normálisan viselkedik, azért eljár csoportokra, fel tudja mutatni, hogy igenis józan, és van benne akarat, és el tud járni dolgozni, akkor ott el lehet egy darabig, van, aki rövidebb ideig van ott, van, aki hosszabb ideig. Ez azt a célt szolgálja, hogy az ember egy kicsit félre tudjon tenni, és esetlegesen utána el tudjon menni albérletbe.
Igen.
Egy komolyabb életet ki tudjon magának.
És általában alakítani. Ezt meg is tudják csinálni, tehát tudnak Igen. spórolni, tudnak erre. Mert ez is egy nagy lépés már a fejlődésben, hogy terveznek, előre gondolkodnak, hogy nem csak a pillanatnak, a mának éltek, hanem lehet már a jövőt építeni, igaz?
Így van.
Tehát ez is egy komoly lépés a fejlődésben. Nálad hogy alakul ez a tervezés, hogy hogyan tovább, meg egyáltalán?
Hát én most jelenleg ilyen kiléptető fázisban vagyok már, ez a 45 napos fázis.
Most így például, az azt jelenti, hogy végigcsináltál egy, hány hónapot?
Hát 11 hónapot, meg 6 napot, így aktívan.
Tehát majdnem egy kerek évet.
Igen.
És kiléptető fázisban vagy?
Igen. Hát most jelenleg ma költöztem fel a szolgálati lakásba.
Ez ugyanott van, ahol...
Igen, a házban van. Csak
tehát
így a...
Ráckeresztúron. Igen. Csak ott van egy szolgálati lakás, igen.
Igen.
És ott fizetni kell, vagy?
Hát ebben a 45 napos fázisban nem kell egyelőre fizetni. Ugye ez arra is van ez a fázis, hogy
munkát keresni,
szokni így a kinti létet, ugye a kinti rendszert, ez a visszailleszkedést is azért így ilyen biztonságos körülmények között így segíti, vagy egyszerűen csak így teret ad a biztonságnak, ugye. És hát igazából nekem az a tervem, hogy hát ha minden jól megy, akkor én márciusban így továbbállok. Azt tervezem, hogy egy ilyen önkéntes programba veszek részt, ami még egy 3-4 hónapot.
Az mi is? Az az önkéntes igénybe. Program?
Hát egy ilyen keresztény helyen fogok önkénteskedni, ilyen konyhai szolgálatot fogok végezni, és akkor...
De mi az, hogy keresztény hely?
Hát egy ilyen jezsuita helyen, ahol...
Centrum?
Igen.
Ahol kis lelki, papok vagy papok vannak?
Hát ilyen szerzetesek.
Szerzetesek,
aha. Igen. És akkor az a célom igazából, hogy azért egy 3-4-5 hónapot így, nem tudom, így majd ahogy ez alakul, akkor ott eltölteni.
Akkor te hívő vagy?
Igen.
Katolikus?
Hát katolikusnak vagyok megkeresztelve. Jelenleg azért így katolikus misére szoktam járni. Uh-huh. Szóval van ebben egy útkeresésem, azért így több gyülekezetet is megnéztem, meg próbálkoztam már kicsit ilyen kevert spiritualitással, ilyen ezotérikus vonallal, de igazából most így a kereszténységhez lyukadtam ki, és ebben keresem a helyemet, meg így ezt próbálom így értelmezni, és hát ezért is megyek még egy ilyen helyre így önkéntes alapon így, így részt venni. Aztán utána igazából ilyen szeptember körül én is így a támlakba folytatom.
Tehát
majd.
A támogatott
igen,
lakhatásban.
Támogatott lakhatásban, igen.
Igen,
aztán hát így gondolkozom, hogy elvállok egy fejlesztős munkát. Igazából,
az mi pontosan?
Hát Pest igazából a terápia után ezek az előgondozó szervek adnak lehetőséget azzal kapcsolatban, hogy szintén egy védett környezetben, úgymond egy ilyen védett munkahelyünk legyen. ahol még ugyanúgy segítők, pszichológusok vannak jelen, van lehetőség egyéni konzultáció, de igazából az ilyen alacsony küszöbű ellátóhelyeken lehet végezni ilyen fejlesztői munkát, hogy ahova aktív szerhasználók jönnek be, és akkor...
Hogy mi, kik?
Aktív szerhasználók.
Aktív szerhasználók, aktív, igen.
Igen, és akkor igazából őket lehet itt segíteni, ugye, étel, kávéosztás, meg hasonló, meg lehet velük beszélgetni, kicsit ösztönözni
őket. Fülakupunktúrát nem csináltok?
Azt nem tudom.
Nem detoxikáló fülakupunktúrát?
Nem, én szerintem nem.
Nem? Aha. Hát én nekem van ilyen végzettségem, igen. És sok helyen csinálnak. Ez is egy
igen, tudom. Egyszer nekem is volt benne.
Igen, jó igen. Módja igen. Leszoktatásnak. Igen, és akkor beszélgettek a bejövő kliensekkel.
Igen.
Elmondjátok, hogy ti is hasonló cipőben jártatok.
Hát gondolom. Meg, hogy van esély, hogy lehet ebből kiketsz meregni. Talán így az a legnagyobb üzenet, hogy van olyan hely,
hát
ahol...
Meglátják a ti példátokat. Igen. Ami hát egy komoly üzenet.
Igen.
Hogy akkor mégiscsak lehet valami ilyesmit csinálni. De mit gondolsz?
Hát igazából én nem vagyok megkeresztelve.
Uh-huh.
És ő nem
de
mondanám...
De itt Rácz keresztúron sem érintett meg a hitnek a szele?
Tehát, hogy én nem mondanám magamat vallásosnak.
Igen.
De azt sem mondom, hogy én kizárom ezt az egészet.
Uh-huh.
Tehát, hogy én mindig figyelmesen szoktam hallgatni a Biblia órát, az Isten tiszteleteket, hasonlókat. Tehát, hogy én mindig meghallgatom, és én nem mondtam soha, hogy én kizárom ezt az egészet, vagy hogy elfordulnék, de én még nem éreztem, hogy én most azt mondtam volna, hogy igen.
Uh-huh.
Tehát, hogy
a családodban nem tanultál tehát hitet, vallást?
Nem igazán. Édesanyám anyukája, tehát a nagymamám, ő volt inkább vallásos, még egészen kiskoromban emlékszem, elég sokat elvitt engem templomba.
Katolikus vagy református?
Ő katolikus volt, uh-huh. Igen. De ez akkor így meg is szakadt, amikor ő meghalt, sajnos, tehát hogy ő...
Akkor te hány éves voltál?
És nem akarok butaságot mondani, hát olyan 16 körül lehettem, 15-16.
Uh-huh. És addig végig jártál nagymamáddal templomban?
Nem, akkor már nem.
Uh-huh.
Olyan 10 éves koromig körülbelül, azt hiszem.
Uh-huh.
Tehát, hogy édesanyám is vallásos, édesapám ugye sajnos meghalt, de anyukám az nem szokott igazán. Talán még lánykorába, vagy fiatalkorába járt templomba, de aztán már így ő sem. Tehát, hogy ezt nem tartottuk, ezt a vonalat.
Uh-huh. Tehát nem ebben nőttél fel?
Nem.
Uh-huh. És hát nagymamád elhalálozásával meg is szakadt akkor ez a
igen.
Vonal. És most hogy érzed? Most közelednél a hit felé, vagy a vallás felé?
Hát én egyébként próbálkoztam, de igazából hát... Nem nagyon tudom, hogy hogy. Tehát, hogy valahogy ennek jönnie kéne talán. Nem akarom magamra erőszakolni, és nem akarom hazugságból csinálni ezt az egészet. Tehát ennek valahol egy sugallatnak úgy érzem, hogy jönnie kéne.
Uh-huh.
Hogy azt mondjam, hogy igen, én most. De ez még nem jött el.
De nyitott vagy.
Nyitott
erre.
Vagyok egyébként. Nyitott tehát, vagy. Hogy én nem zárkózok ki.
Uh-huh,
de viszont
uh-huh.
Nem is mondom, hogy igen, mert én azt hazugságnak tartanám.
Értem. Hát fontos, hogy nyitott legyél, és ha érzed azt, hogy valami hívás
persze.
Van, akkor elindulsz a hit irányába.
Nekem ez tetszik, hogy látom, hogy az emberek mennyire oda tudják adni magukat, és hogy látnak ebbe valamit, és hogy hisznek.
Uh-huh.
Hogy egyébként ez egy nagyon szép dolog. Én szerintem, de én egyenlőre sajnos nem.
Értem. Hát sajnos lassan letelik az időnk, nagyon hamar elszaladt. Egy imádsággal szeretném befejezni ezt a kis beszélgetést. Uram Jézusom, hiszem, hogy te vagy az élő víz forrása. Hiszem, hogy te vagy a világ üdvözítője. Hiszem, hogy a te tanításod az örök életre vezető út. Lelkem szomjazik az élő vízre, az élő hitre. Ébresz bennem szomjúságot a te igazságod iránt. Ébresz bennem vágyat az örök élet iránt. A te szavadban felismerem az örök életet, az üdvösség tanítását. Add nekem az élő vizet, amely csillapítja szívem és lelkem szomjúságát.
A függőségről mindenkinek perceiben az Alkohol és Én című műsort hallhatták az alkoholfüggők lelki gondozásáról. A műsorvezető dr. Sineger Eleonóra volt.